Erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Ünnepi megemlékezést tartottak Kisújszálláson az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Jótékonysági rendezvényt szervezett a Szimbiózis Alapítvány a Baráthegyi Majorságban, Miskolcon. A Baradla barlang feltárásának 200. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát tartottak. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Kisújszálláson az 1956-os forradalom 69. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés méltó módon idézte fel a magyar történelem egyik legmeghatározóbb pillanatát. A rendezvényt október 22-én tartották. Szűcs Tamás polgármester emlékező beszéde után az Illési Sándor Technikum és Szakképző Iskola tagintézmény diákjai léptek színpadra, és Úgy volt című előadásokkal mély érzelmeket ébresztettek a közönségben. A megemlékezéshez kapcsolódva október 23-án ünnepi istentisztelet volt a református templomban. Most Szűcs Tamás polgármestert hallják.
2700 halott. Csak nem 20 000 sebesült, köztük rengeteg fiatal és időskorú, sok száz megcsonkított család. A magyar emlékezetből soha többé ki nem törölhető vér és fájdalom. Így lehetne összegezni azt a 20 napot, amelyben egy nemzet elhitte, hogy szabad lehet. Tisztelt jelenlévő, kedves megemlékező közönség! 69 éve már annak, hogy a magyarok azt mondták, elég volt Pesten, vidéken, városokban, falvakban. Kicsik és nagyok értelmiségiek és munkások egyaránt kiálltak nemzetünk szabadsága és szuverenitása mellett. Tették ezt egységben és teljes meggyőződéssel. Sokunk családját megérintették, és soha el nem felejthetően megsebezték az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméi és gyötrelmei. A magam részéről kezdő polgármesterként tavalyi megemlékező beszédemben részletesen kifejtettem nálunk a szűz családban, mit jelent 1956 eszméje. Azóta sajnos még kevesebben vagyunk, de az eltávozók és a még itt lévők, beleértve a fiatalokat, például gyermekeimet is, mind úgy gondolják, mind úgy érezzük a családban, megérte. Megérte, mert a szabadság, a függetlenség, a szabadságunk és a függetlenségünk mindennél előbbre való. Ne bántsd a magyart, ez volt olvasható az egri forradalmi ifjúság felhívásában. Forradalmunk a világ történelem legtisztább forradalma, ez pedig a Magyar Orvostudományi Egyetem ideiglenes forradalmi bizottságának kiáltványának első mondata volt. Sorolhatnánk még a különféle szervezetek, csoportok vágyait, követeléseit, de talán a legjobban, legalábbis számomra, az Egyetemi Forradalmi Diák Bizottság fogalmazta meg egy nemzet örökérvényű igényét, vágyát és törekvését, amikor is azt kérte, szüntessetek meg minden széthúzást. Ez a mondat azóta is érvényes, sőt, ma ezekben az alapvető emberi értékeket már lassan sajnos egyre kevésbé tisztelő, modern, individualista nagyvilágban talán minden eddiginél aktuálisabb. Kértem már ilyet egy csodás, idén 10 éves vigadónk színpadán állva, most ismét megtenném. Aktuál politikai kérdésekben jó lehet néhányan nem értünk egyet, nem is fogunk egy csodás kisvárosban, de szabadok vagyunk, szabadok. És olyan körülmények közt élhetünk, amilyen körülményekről felmenőink majd 70 évvel ezelőtt csak álmodhattak. Becsüljük hát ezt meg, és tartsuk szem előtt az 56-os fiatalok jelmondatát, szüntessetek meg minden széthúzást. Megemlékező beszédemet minden idők talán legnagyobb és legismertebb showmennyének, Elvis Presleynek, egy kevésbé ismert, Ám a magyarok számára annál kedvesebb dalának szövegével zárom, amely szabad fordításban valahogy így hangzik. Egyszer majd békére lelek a völgyben, egy napon. Egyszer majd nem lesz szomorúság, szenvedés és baj, én ezért imádkozom. Egyszer majd béke lesz a völgyben, igen, egy napon. Nem fájd majd fejünk, szívünk, és nem lesz meg nem értettség, és panaszkodás, valamint baj sem lesz még. Nem lesznek szennyező ráncok, csak egy mosoly, mely végtelen, és békében élünk majd, mind elégedetten. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja a szabad magyar nemzetet.
Repedésből összefogás címmel tartottak rendezvényt a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi majorságában Miskolcon. Az esemény célja a Baráthegyi Manufaktúra épületének megmentéséhez kapcsolódó közösségi összefogás bemutatása volt. Mint ismert, a manufaktúra épülete a nagy szárazságot követő esőzések miatt megsüllyedt és megrepett. A víz befolyt a talajba, a csöveket szétzúzta, így az alsó szint stabilitása is veszélybe került. Gyors beavatkozásra volt szükség, hiszen mintegy 20 ember munkahelye forgott kockán. Az eseményen köszönetet mondtak mindazoknak, akik hozzájárultak az épület megmentéséhez és a közösség összefogásához. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke tájékoztat.
Maga a Baráthegy manufaktúrában 20 kollégánk dolgozik, aki fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű, alul a sajtüzem, felül a kézműves ajándékterkészítő, és nagyon meg voltunk ijedve, hogy az épületnek annyi idézőjelbe, tehát hogyha megreped, megroppan a födém, a tetőszerkezet is elindul, akkor már újra kell építeni. És a legfontosabb az volt, hogy egy ilyen magyarul mondva egy alábetonozás és speciális technológiával, magas nyomással sikerült ezt megoldani. Nagyon hálásak vagyunk a támogatóknak, akik ezt lehetővé tették, és a hosszú távú biztonság az a legfontosabb, hogy az a 20 fő, aki itt van, számukra ez a valódi élettér, ahol ők nap mint nap tevékenykednek, és ezt szeretnénk mindenképpen értékként is megmenteni. Első körben a 4 millió forint az azonnali, és tényleg ezt az összeget kaptuk meg, és azonnal meg is rendeltük, és meg is csinálták, tehát most várjuk, hogy dagadjon az épület alatt a beton. Én nagyon hálás vagyok, hogy 24 órán belül már megvolt ez az összeg, és olyanoktól kaptuk, akikkel egyébként nem vagyunk kapcsolatban. Tehát, és nagyon hálás vagyok a médiának, hogy ez lehetővé tette, hogy erről beszélnek. Nem mindig jó a problémákról úgymond hírt szétkürtölni, és én teljesen meg is voltam hatva, hogy másnap estére ez a bizonytalanság megszűnni látszott, és utána jön az a háttér, sok-sok kuli munka, hogy árajánlatok kérése, cégek, szerződések, de most már úgy tervezzük a jövőt, hogy például ma már megérkezett az esővíz csatorna elem is, körbe fogjuk az épületet, mindenképpen úgy beton elemekkel egy vízelvezető árokrendszert csinálni, hogy még véletlenül se kerüljön a víz a közelbe. Itt fog készülni egy teraszfedés is, hogy a magát az épületnek a tövét tudjuk megmenteni. De mindenképpen ez a hosszú távú gondoskodás az, ami az alapítványt is jellemzi, és azt gondolom a támogatóknak is az az elvárása, hogyha már adnak valamit, az mindenképpen egy hosszú távú biztonságot tudjon eredményezni. Meg azért ennek van egy jövőbe való üzenete, hogy a fogyatékos emberek képesek dolgozni, a mi segítőnknek a feladata az, hogy a körülményeket tudjuk biztosítani és a megfelelő háttérrendszert hozzá, és hiszünk abban, hogy még nagyon sok jó pillanat, meg jó termék fog innen majd kikerülni. Maga a Baráthegyi kecskesajt azt gondolom Miskolc számára azért már egy olyan termék. A gasztro ágazatról beszélünk, előbb-utóbb úgy előkerül, hogy a Baráthegyi kecskesajt. És azt gondolom, ez a fajta érték. Ha csak annyit mondok, hogy tavaly a Miskolc város marketing díjat is elhoztuk a többi szereplővel együtt, hogy pont az, hogy olyan fesztiválokon veszünk részt, hogy mi magunk szervezünk olyan eseményeket, ami a sajt körül forog. Nem sokára éppen lesz a harmadik országos sajtverseny, amit ugyanúgy mi szervezünk. Tehát maga a Miskolc történetéhez azt gondolom, hogy ez a Baráthegy, ez már hozzátartozik, nem csak a pálosoktól, hanem azzal a sok-sok barátságról, amit ez az összefogás is eredményezett.
A Baradla barlang feltárásának 200. évfordulóján az Edelényi Kastélyszigeten rendezték a Vas Imre emlékkonferenciát. 200 éve indult Vas Imre arra a fáradtságos felfedező túrára, amely nagyban meghatározta a barlang további sorsát, bár munkáját kora szinte alig értékelte, az utókornak viszont örök példakép marad. Rácz András államtitkár előadásában a hazai barlangrendszer jelenlegi állapotát ismertette.
Összesen 4250 barlangot tartunk nyilván Magyarországon, az országos barlangnyilvántartás adatai szerint. A magyarországi barlangoknak az összhosszúsága az meghaladja már a 300 kilométert is, és bár most jelentősen eltávolodtunk a fővárosunktól, a fővárosunkra is büszkék vagyunk, mert Budapestet a barlangok fővárosának is nevezik, hiszen egyetlen más főváros alatt sincs annyi barlang, amennyi a miénk alatt, úgyhogy ezt a címet is büszkén viseljük. Barlangokkal kapcsolatban érdemes még azt tudni, hogy nagyon nagy a társadalmi érdeklődés a barlangi látogatások iránt. Általában a természetvédelem egyre jobban érdekli és foglalkoztatja a közbeszédet és a társadalmat. Így váltunk mi, a Nemzeti Park Igazgatóságok Magyarországon az ökoturizmusnak a legnagyobb letéteményeseivé. Összesen körülbelül olyan 700 ökoturisztikai létesítmény lehet Magyarországon, ennek felét, mint egy 350-et a Magyar Nemzeti Park Igazgatóságok működtetik. Éves szinten nagyjából olyan 1,5 millió regisztrált látogatót fogadunk a nemzeti parkos bemutatóhelyeken. De ami ebben a lényeg, hogy a 4250 barlangunk közül 30 darab körülbelül az idegenforgalmi hasznosítású. Hát itt a kerekesszékkel, babakocsival bejárható szemlőhegyi barlangtól kezdve egészen a nehezített overállos túrákig lévő palettán szinte minden lehetőséget igénybe lehet venni. Na de ez a 30 barlang hozza az összes látogatásnak az egyharmadát. Több mint 500 ezer látogatót fogadunk ebben a 30 idegenforgalmi hasznosítású barlangunkban, míg az összes 350 ökoturisztikai létesítményünkben 1,5 milliót évente. Az elmúlt 2 évtizedben összesen 160 barlangban és 15 természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregben történtek különböző projektek és beruházások. Maga az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, hiszen 6 nemzeti parkunk rendelkezik barlangokkal, az Aggtelek az elmúlt uniós pénzügyi időszakban közel 700 millió forintot költött a barlangi munkákra, a környezet és energiahatékonysági operatív program, vagy a határon átnyúló Interreg keretében a szlovák kollégákkal együttműködve, és örömmel tudom jelenteni azt, hogy a mostani uniós pénzügyi időszakban is hasonló nagyságrendben csak a KEHO Plus programban 680 millió forint értékben fognak dolgozni a kollégák itt a Nemzeti Park területén található élettelen természeti értékek védelmén. Ez a beruházás már el is indult, a támogatási szerződést aláírtuk, és már a projekt nyitó rendezvényen is túl vagyunk, tehát az elkövetkezendő években is folytatódni fog ez a munka.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a látási viszonyok mindenütt javulnak. Nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont nagyobb eséllyel a déli ország részben megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat. A déli-délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 13 és 18 fok között alakul. Az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 24-én.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Közel 300 millió forint értékű beruházás valósult meg az abaúji Pere településen. 200 millió forintból korszerűsödik a távhőszolgáltatás Egerben. Új vezetője lett a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Irodának. Ezek a mai adás témái. Közel 300 millió forint értékű beruházás valósult meg az abaúji Pere településen. Az abaújszántói Bárcai János mezőgazdasági technikum új gyakorlati helyszíneként egy bemutató sertéstelepet adtak át szeptember végén, amely korszerű technológiával segíti a diákok gyakorlati képzését. Nagy István agrárminiszter fontos mérföldkőnek nevezte a beruházást, amely erősíti a fiatal generáció szakmai tudását.
Ezen a 21. század felé menő úton az egyik megálló pontosan ez a beruházás is. Ez az iskolák nélkül, a jövő generációja nélkül nem tudunk eredményesek lenni. Most kell megalapozni mindazt, amire majd építünk. Most kell lerakni az alapokat, amelyre olyan felépítményt tudunk húzni, ami kiállja az idő próbáját. Emlékezzünk, amikor mi tanultunk középiskolában, vagy akár az egyetemen. Mennyivel másabb világ volt még akkor. És mégis a mában kell helytállni, és a mában kell olyan döntéseket hoznunk, amely a jövőre vetít ki nagyon komoly hatásokat és eredményeket. Ezért nagyon fontos az alap. És ez a felismerés, ez a közös együttműködés vezetett bennünket ahhoz, hogy az egyik legfontosabb feladatunk minisztériumként a jövőt megalapozni itt, a szakképzésben. És ez a felelősségünk is. Az agrár szakképző intézmények olyan információt, olyan lehetőséget nyújtsanak a fiatalok számára, amely megalapozza az egész jövőbeni életüket, és valljuk be, garanciát, zálogot jelentenek majd arra nézve, hogy a magyar lakosság, a magyar fogyasztók élelmezés biztonsága és élelmezés és élelmiszer ellátása soha egy pillanatra se szenvedjen csorbát. Nem kisebb feladat, mint ez. Hisz még ember lesz a földön, addig enni és inni mindig kell. Csak nem mindegy, hogy milyen technológiával, milyen módon, milyen körülmények között és milyen kihívások mellett állítjuk elő azt az élelmiszert, amire a 21. századi embernek is mindig újra és újra szüksége lesz élete minden napján. Magyarország kitűnő természeti adottságokkal rendelkezik egy sor mezőgazdasági tevékenységhez. Ezzel együtt is fontos, hogy a gazdálkodók az elérhető legjobb technológiákat megfelelő szakértelemmel legyenek képesek alkalmazni. Ebben segíthetnek a bemutató üzemek. Az agrárkormányzat kiemelt szempontként tekint arra, hogy az innovatív mezőgazdaság és élelmiszeripar működtetéséhez és fenntartásához szükség van jól képzett szakemberekre. Ezzel összefüggésben indítottuk el 2020-ban a szakképzés, benne az agrár szakképzés megújítását.
Több mint 200 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el Eger megyei jogúváros önkormányzata és az EVAD ZRT közös energiamenedzsment fejlesztési projektje, melynek eredményeként hatékonyabbá, üzembiztosabbá válik a távfűtési rendszer. Mint azt Wagner Ákos polgármester elmondta, mindez közel 5000 háztartást és 15 intézményt érint.
Elmúlt egy éves munkánk talán első látható eredménye lesz ez az idehozott Európai Uniós forrás. 2021. októberében átalakítottuk az EVAD ZRT-t, nek a igazgató tanácsát megszüntettük, és új vezérigazgatót neveztük ki az EVAD ZRT-re, hiszen Eger megyejogú város önkormányzatának egy cége az EVAD ZRT, amelynek az a feladata, hogy az önkormányzat által meghatározott feladatokban támogassa a lakosságot, mint közszolgáltatásokban. Az egyik ilyen közszolgáltatásunk a távfűtés, amiben most vagyunk itt jelenleg. A másik nagyon fontos szemléletváltás, amit behoztunk a önkormányzat életében, hogy a cégeinket, intézményeinket és magát az önkormányzatot is ösztönözzük arra, hogy a elérhető források tekintetében aktívan keressék azokat a külső forrásokat, ami az adott tevékenységet beilleszthető. Így az EVAD ZRT jelezte, hogy a kormányprogramhoz igazodóan a energiabiztonság, energetikai szuverenitás területén kiírt, annak hatékonyság növelésére kiírt pályázatokban, a DIMOP plusz pályázatban tudna a távfűtési rendszernek a korszerűsítésében pályázni. Zöld utat adtunk ennek a beruházásnak, elkészítették a pályázatot, és most ott tartunk, hogy ez a pályázat nyert, és kb. 200 millió forintos 100%-os forrással hatékonyabbá, üzembiztosabbá fogjuk tudni a jelenleg is jól működő távfűtési rendszerünket.
Mennyi háztartást érint és intézményt itt Egerben ez a korszerűsítés?
Egerben közel 5000 lakásban van távfűtés, illetve az északi városrészben 15 intézményünk, aminek többségében önkormányzat intézményben van távfűtési rendszer.
Dr. Bánhidi Péter, az EVAD ZRT vezérigazgatója elmondta, nagyon fontos lépés a korszerűsítés a további fejlesztések szempontjából. Hozzátette, a leendő távfelügyeleti rendszer biztosítja majd, hogy a városban lévő hőközpontoktól valós visszajelzés érkezzen az energiafelhasználási adatokról, illetve az esetlegesen felmerülő műszaki problémákról. Mindez a hibák gyorsabb elhárítását is lehetővé teszi majd.
Azt kell tudni ezzel a pályázattal kapcsolatban, hogy a városunkban mindegy 72 hőközpont található a felsővárosban, ezeknek a szerepe pedig az, hogy a fűtőműből ezeken a hőközpontokon keresztül jut el a melegvíz és a fűtés az egyes felsővárosi háztartásokba. Ezeknek a hőközpontoknak jelenleg nincsen olyan valós idejű visszajelző rendszere, amelyben látni lehetne az energiafelhasználási adatokat, illetőleg az esetlegesen felmerülő műszaki problémákat. Ezzel a távfelügyeleti rendszerrel viszont ezek a hőközpontok közvetlen és kerülnek a városi fűtőműbe, így az itteni kollégáink valós időben azonnal látják azt, hogy pontosan melyik társasházi hőközpontban milyen energiafelhasználás történik, mekkora a fogyasztás, ha felmerül bármifajta műszaki probléma, például hőmérséklet csökkenés, ilyesmi, akkor erre is azonnal visszajelzést látnak, és akkor azonnal tudják orvosolni.
Mennyiben befolyásolja majd ez a távlati céljaikat a távhőszolgáltatás területén?
Ezt nagyon fontos mérföldkőnek tartjuk a társaságunk fejlődése szempontjából. Erre szakosodott kollégánkkal folyamatosan vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel az energiahatékonyság érdekében elő tudunk mozdulni pályázati források igénybevételével. Ennek a távfelügyeleti rendszernek a képítése gyakorlatilag egy nulladik lépés ahhoz, hogy bármilyen további energiahatékonysági pályázaton is sikerrel tudjunk részt venni.
Mikor kezdődhet el a munka, és ez mennyiben befolyásolja majd a lakosságot?
Jelenleg a támogatási szerződés aláírására várunk, ezt követően pedig 18 hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósítására. A háztartások a gyakorlati oldalról ezt ott fogják tenni a legjobban megtapasztalni, hogyha eddig bármifajta műszaki probléma felmerült, például megszűnt a melegvízszolgáltatási társasházon, mert bekövetkezett egy hőközponti hiba, akkor eddig nekik ezt jelezniük kellett a fűtőműbe, a fűtőmű kollégái kimentek, megvizsgálták a problémát, annak megfelelően intézkedtek annak az elhárítása érdekében. Jelenleg viszont ezzel a távfelügyeleti rendszerrel azonnal valós idejű visszajelzést kapnak a fűtőmű kollégái arról, hogy valamelyik hőközpontban probléma van, és ennek megfelelően sokkal gyorsabban tudnak intézkedni, és ezáltal adott esetben mondjuk egy meleg víz vagy fűtés is sokkal hamarabb tud helyreállni az adott társasházban.
A Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadói Iroda élén változás történt, az intézmény új vezetője Ördög Dóra lett. A mai hírben őt ismerhetik meg közelebbről. Szó lesz a fiatalokat érintő programokról, a szervezet előtt álló feladatokról, és Dóra jövőbeni terveiről is. Az új vezetőt hallják.
Nagyon új volt ez az egész helyzet számomra, szóval elsősorban arra fókuszáltam, hogy próbáljam átlátni a működését a dolgoknak, és próbáljam minél gyorsabban, minél hamarabb felvenni a fonalat, és ebben egyébként nagyon nagy segítségemre volt az elődöm, Bak Vivien. Rám szánt egy egész napot az idejéből, hogy segítsen, és nagyon hálás vagyok neki, mert szinte minden dokumentálva van az elmúlt eseményekről, ami alapján én sokkal könnyebben tudok dolgozni. Nagyon nagy nagy segítséget és támaszt ad ez. Szerintem kivétel nélkül az összes kollégám azt mondta, hogy nyugodtan, hogyha bármi kérdésem van, vagy segítségre van szükségem, akkor nyugodtan forduljak hozzájuk. Én egyébként egy irodában dolgozom, ugye Válik Istvánnal, ő számomra tehát a legnagyobb segítségforrás, de egyébként bárki a kollégáim közül, bárkire számíthatok. Óriási kihívás szerintem a fiatalok figyelmét megfogni, mert hát azért elég sok idejüket leköti a suli, a számítógép, a tanulás leginkább szerintem, és nagyon nehéz olyan programot csinálni mondjuk, amire azt mondják, hogy jó, akkor most erre fogom szánni a szabad időmet, és nem mondjuk arra, hogy otthon pihenjek, a gép előtt üljek, vagy bármi más. És szerintem ebben van a legnagyobb kihívás, hogy a fiatalok figyelmét hogyan lehet felkelteni. Tehát az én feladatköröm egyébként elég sokszínű, de így a diákok szempontjából, ami fontos lehet, az, hogy ezért is hívják úgy többek között szolgáltató és tanácsadó irodának, hogy hozzám bármikor lehet jönni, hogyha tanácsra van szükségük, de egyébként így a fiatalokkal kapcsolatban én segítem ugye a Gyöngyösvárosi Diáktanács életét is, ami most pluszban még egyébként ez a legnagyobb kihívás, hiszen ugye a tavalyi évben leginkább ez végzősökből állt, és most újra kell szervezni az egészet, úgyhogy a feladatom, hogy őket összefogjam, segítsem őket, és hát segítsem azt, hogy újra tudjanak szerveződni.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönt önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Katona püspök hazaköltözött az atyai házba. Katona István püspök az Isteni Irgalmasság hazai apostola október 21-én kedden 23 óra 15 perckor visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Értesítette szerkesztőségünket Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Temetéséről később rendelkeznek. Katona István 1928. október 3-án Nagykátán született. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá. 1989. decemberében szentelték püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a katolikus iskolai főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult. A püspökatya volt az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke. Az egyházi törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának. Az akkori szentatya II. János Pál pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el a hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában. Maradj velünk Jézusunk, osztotta meg a hívekkel Katona István püspökké szentelésének jelmondatát, azt a felszólítást, amelyet az Emmauszi tanítványok intéznek Jézushoz, aki maga már várja a hívószót, hogy velük maradhasson. Milyen jó, hogy meghívták, hangsúlyozta. Felismerték, és a feltámadás öröme szárnyakat adott nekik. Siettek Jeruzsálembe megosztani az örömüket másokkal is. Maradj velünk Jézusunk, mondjuk mi is, buzdította a híveket püspökké szentelésének 25. évfordulóján, Vácott 2014-ben. Most Katona István püspökatyával egy 2023-ban készített beszélgetésünkből hangzik el egy részlet. Nyíregyházán beszélgetünk a Seregély István papi szociális otthonban. Püspökatyát 70 évvel ezelőtt szentelték pappá, ebből az alkalomból beszélgetünk itt. Püspökatya, 70 évet nehéz áttekinteni, de mégis mik azok a mozzanatok, amiért hálás a jó Istennek a püspökatya?
Talán az élet szó fejezi ki legjobban azt, hogy élek, szüleim vállaltak, pedig az orvos majdnem parancsba adta, hogy szemszabad világra hozni, van már 4 gyermeke, azokat föl kell nevelni, és veszélyes a édesanyának is, a Magdalatnak is az élete. Vállalták a kockázatot, Hogy mit éltek át ez alatt az idő alatt, nem tudom, de sokat imádkoztak értem, az biztos. Megszülettem egészségesen, és még utánam 5 gyermek született. Tehát nem kell az orvosoknak okvetlenül mindent tudniuk, és ugye megmondani azt, hogy mit kell tenni. Az Isten parancsa az első, az élet. A második szintén az élettel kapcsolatos. 1938-ban az Eukarisztikus Kongresszus évében voltam első áldozó. Az élet kenyerét kaptam. Nagyon keveset hallottunk mi addig a iskolában az Eukarisztia misztériumáról. Maga a tanítóbási, Mészáros István tanította hittant is. Papot csak nagyon ritkán láttunk az iskolában. De az élet kenyere, visszagondolva a kongresszusra, valóban a legnagyobb ajándék számomra. Az Eukarisztia, mint az élet kenyere, és az eukarisztikus Jézussal való bensőséges kapcsolat. Hála Istennek, ezen a téren csak köszönetet mondhatok azért a jó Istennek, hogy nem szakadt meg ez a kapcsolat. Bármikor volt valami szertartás a templomban, mindig örömmel mentem. Volt, amikor csak a pap, kántor, harangozó, és én voltunk ott a templomban, de akkor is elvégezte a atya, plébánosunk a litániát, és úgy vonzott mindig valami a templom felé. És az a gondolat, hogy minden áron pap szeretnék lenni. Föl se fogtam, mit jelent papnak lenni, de ez a benső indítatás, hogy akarjak pap lenni, nagyon megvolt bennem kezdettől fogva. És azután a 70 év. Annak minden szépségével, gazdagságával, keresztjével, megpróbáltatásokkal, mert nehéz időket éltünk a 70 év alatt. Tehát ez az egyetlen szó, az élet. Az Isten gyermeki élet, eukarisztikus kenyérrel való táplálkozás, az élet kenyerével való táplálkozás, és maga az a személyes kapcsolat Jézussal. Jézus és én időzni kicsi templomunkban a Szentségi Jézussal.
Katona István püspökatya a Magyar Kurírnak adott interjújában arra a kérdésre, hogy hogyan lett az isteni irgalmasság legfőbb magyarországi apostola, a következőket mondta. Az isteni gondviselés az egész életemet végig kísérte, így Isten nagy ajándékának tartom, hogy 1997. októberében Egerbe kerültem segédpüspökként. Franciszek Maharski, krakkói bíboros érsek úr 2000-ben, a jubileumi szent évben, május 31-én kelt levelében azt írt a Seregi István egri érsek úrnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia akkori elnökének, hogy nagyon örülne annak, ha a krakkói isteni irgalmasság bazilika altemplomában a 4 kápolna közül az egyik magyar-lengyel szentek kápolnája lenne. Seregi István érsek úr megkérdezte tőlem, melyiket választanám. Jobb kéz felül az elsőt választottam. Érsek atya felolvasta a levelet a püspöki karnak, ők pedig egyhangulag elfogadták Maharski bíboros kérését. Isten iránti szeretetből, hálából elkészítjük a kápolna belső díszítését, berendezésekkel, mindennel együtt. Az irgalmas szamaritánus példabeszéde pedig arról szól, hogy irgalmasság nélkül nincs kegyelem. Elment a félholtra vert ember mellett a pap és a levita is, egyikük sem állt meg. Jött aztán a lenézett, megvetett szamaritánus, akinek megesett a szíve a fekvő, eszméletlen ember láttán. Bekötözte a sebeit, elvitte a szállásra. Fizet érte, ha többe kerül, kiegészíti, amikor visszajön. Irgalmas szív, irgalmas szó, ima, irgalmas cselekedet. Ez bizonyítja, hogy mi az irgalmasságot komolyan vesszük. ha minden keresztény komolyan venni, jelentősen megnőne a világban az irgalom. Ha megbántottam valakit, bocsánatot kérek. Ha engem bántottak meg, megbocsátok. Ferenc pápa gyakran hangoztatja, Isten nem fárad bele, hogy megbocsásson a megtérő bűnösnek. A zsoltáros pedig olyan szépen mondja, Isten a tenyerén hord bennünket, Isten megbocsát a megtérő bűnösnek, szívesen, örömmel. Nyilatkozta Katona István egri segédpüspök a Magyar Kurírnak. A Sárospataki Szent Erzsébet ház időről időre teret biztosít keresztény ihletettségű képzőművészek bemutatkozásának. A földszinti kiállítótérben a közelmúltban nyitották meg Rácz Gábor és Orient Enikő alkotásait bemutató tárlatot. A Prokultúra Krisztiána díjas iparművészek munkái utat mutatnak a transzcendens felé. Alkotásaikban hitük tükröződik vissza. Rácz Gábor szeretettel beszélt hivatásáról, amely által közel 100 liturgikus tár őrzi tevékenységét.
Tűzománc az, amikor én még olyan fiatal tanítvány voltam, akkor reneszánszát érte. Voltak nagy elődök, tátott szájjal csodáltuk őket, és amikor a művészeti gimnáziumból Somogyi Gábor tanár úr elvitt minket a kőbányai lampargyárba, és mindjárt nagy méretbe dolgozhattam, akkor nagyon megérintett, nagyon megtetszett nekem ez, és úgy láttam, hogy megvannak elégedő, mert a művészeti gimnáziumban éveken át kint volt a központi folyosók összefutásánál, mindig kiraktak fontosabb darabokat, amire büszkék voltak. Úgyhogy örültem neki, hogy meg voltak elégedve. Egyébként a Szent Korona motívumait használtam föl így nagy méretbe, átírt formába, modern felfogásba. Ahogy lediplomáztam, Albert Péter fejlesztőmérnök, ez szintén ugyanebbe a kőbányai lampargyárba meghívott, hogy ő ott lehetőséget biztosít, amíg nincs műhelyem. 6 évig tudtam ott megcsinálni a munkáimat, és addig szépen volt időm, hogy a kemence, a szerszámok, a műhely kialakuljon. Abba az időben itt Tokajhegyai a Zemplén, első az Füzér volt, amit megcsináltam, liturgikus tér, és így sorra Hercegkút, meg Körömberzék, Sajólát, Sajópetri, Harsány, Bükkábrány, összesen 98 szakrális munkát, most fejeztem be ezt a 98-at a Dunántúl, Csorna mellett Szárföld nevű falu templomába. Ugye nem véletlen, hogy a templomokban dolgoztam, tehát a Krisztus ábrázolások, Szűz Mária, oltárképek, tehát ez volt az egyik, és a mai napig is. A másik a természet, tehát a növények, a virágzás, a beérés, a magok, tehát ez a csoda, ami a természetben, aki kimegy, megtapasztalja. És a harmadik az, amikor a gyárakba elkezdtünk nagy méretbe dolgozni, akkor én a világ teremtését, a kozmikus, a genezis, az igazi nagy méretek, ami az ománc is lehetőség volt, az inspirált engem, hogy visszanézzek abba, ami nekünk fontos volt, hogy a világunk megszületett.
Közös rózsafüzér imádság lesz a békéért Miskolcon. Miskolc papsága arra hív mindenkit, hogy közösen imádkozzuk el a rózsafűzért a békéért. Időpont október 25-e szombat 16:30. Helyszín Miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom előtti tér, Hősök tere. 14. Leó pápa buzdítása. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy a következő hónapban naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben. A lehetetlennek látszó helyzetekben Mária közbenjárását kérve imádkozzuk. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Mindenkit szeretettel várnak. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében október 30-án csütörtökön 9 órától 6 óráig. Mindenkit szeretettel várnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. A tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is Szerencs Központtal a Tipmix Pro Zemplén Rallival zárul a Honda Országos Rally Bajnokság. Két aranyéremmel tért haza Dobos Réka, karácsondi fogyatékkal élő sportoló, az 5. inkluzív karate globál nyílt magyar bajnokságról. Idén újra esti órákban rendezte meg Kazincz Barcika a legnagyobb éves sportrendezvényét, a Borsodkem kolorfutást. Hivatalosan is megnyílt Sátoralja új hely, új attrakciója a pumpapálya. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A tavalyihoz hasonlóan idén is Szerencs Központtal a Tipmix Pro Zemplén Rallival zárul a Honda Országos Rally Bajnokság. Az idei 5. egyben utolsó verseny hétvégét november 7-e és 9-e között rendezik meg. Az abszolút elsőség kérdése ugyan már eldőlt, a bajnok a Németh Gábor, Németh Gergely kettős lett, ettől függetlenül a szüret utáni időszakban izgalmas hétvége vár mindazokra, akik kilátogatnak valamelyik helyszínre. Két aranyéremmel tért haza Dobos Réka, a karácsondi fogyatékkal élő sportoló az 5. inkluzív karate globál nyílt magyar bajnokságról. Ez már önmagában egy kiemelkedő eredmény, azonban Dobos Réka nyári felkészülését egy műtét nehezítette meg, és a körülmények ellenére a maximumot nyújtotta. Most őt hallják.
Hát ugye nyár elején volt egy ITP baklofen pumpa műtétem, ami ugye a gerincszerű sérülésem miatt kell, mert ugye vannak görcseim, viszont van egy autoimmun betegségem is, ami ugyanúgy gyengíti az izmaimat, és hogyha ezt a baklofent szedném szájon át, akkor még jobban rontaná az állapotát, és Szegeden az orvosraim kitalálták, hogy ez a pumpa által, hogyha kapom a gyógyszer, akkor mindkét állapotom valószínűleg javulni fog, és szerencsére a vált eredmény az be is vált, és sokkal több erőm lett, sokkal erősebb lettem tényleg, nem vagyok annyira fáradékony, mint ahogy az autoimmun betegség, amit okoz amúgy, és tényleg nagyon sokat köszönhetek a szegedi orvosaimnak, illetve gyógytornászaimnak, illetve ergoterapeutáknak, az ugye a finom motorikus kéztornát csináltak nekem, hogy napi szinten 3 órát tornáztam egy hónapon keresztül, és nagyon sokat fejlődtem, erősödtem, és még olyanokra is képes lettem, még így 10 év után is, amit nem is tudtam, hogy még bennem van. Mellett ugye járok gyógytornára is, hisz ugye egy karata felkészülés nem csak ugye a karata edzésekből áll nekem, hanem ugye mellette van a gyógytorna, ugye itthon is egyszer erőléti edzés, illetve én azt mondom, hogyha lelkileg nincs rendben az ember, akkor versenyen se tudjuk úgy oda tenni magukat teljesítménybe, úgyhogy igyekeztem így műtét után összekaparni magam mindenhogy. Hát a műtétem az elején volt, és a mostani verseny az ugye múlt hét szombaton volt, ugye október elején. Ez az iglobál inkluzív karate verseny, ugye csak fogyatékkal élők versenye, ez mind látássérült, hallássérült, Down-szindrómás kerekesszék, és is még sorolhatnám. És akkor nálunk általában úgy indul a reggel, ugye 2 óra vagy őszintén összekészülni, mivel ugye én nem vagyok önellátó, ugye édesem összekészülünk, a legutóbbi verseny a Budapesten volt, de felutaztunk, és akkor általában a megnyitó előtt egy fél óra, órával már ott vagyunk, akkor elkezdek lassan bemelegíteni. Most ugye a edzőm sajnos bíró volt, így a csapattársakkal együtt melegítettünk be, illetve segítettem nekik a felkészülésben, és megtörtént ugye a bemelegítés, nyilván most szerintem nagyon görülékeny verseny volt, mert általában a versenyen mindig nagyon sokat kell várakozunk, és ez így állapotom véget néha nagyon megterelő tud lenni, mint fizikai egész szellemileg is, mert ha bemelegít az ember, utána kihűl, megint bemelegít, akkor ugye elfáradunk, és ez mentálisan és fizikailag is nagyon le tudja terelni az ember, úgyhogy emiatt is nagyon ott kell lenni fejben, hogy tudjunk összpontosítani, illetve a maximumot nyújtani ugye a versenyen. A mostani verseny ugye indultam Kata és Kümite számba. A Kata az nyilván ugye begyakorolt volt már, a Kümite úgy volt elsőnek, hogy ugye az edzőmmel leszek, de ugye kiderült, hogy sajnos bíráskodnia kell. Így egy ottani, akivel ott ismerkedtem meg a versenyen, már a született barátság versenyen, vele kümitéztem, ő egy járó, ő tanulásban akadályoztatott, Kákos Olivia. Ő amúgy többszörös világbajnok és Európa bajnok karatés is, a parakaratésok közt, és megtiszteltetés volt, hogy vele versenyezhettem, illetve vele mutathattuk be ezt a kümitét, ami kötött küzdelem volt most. Ez annyiból áll, hogy 5 elemet kitaláltunk, és ezt be kellett mutatni a bíróknak, harciasan is ezt pontozták le.
Idén újra esti órákban rendezte meg Kazincz Barcika a legnagyobb éves sportrendezvényét, a Borsodkem kolorfutást. Bartók Tímea futót hallják.
Minden évben itt vagyunk, már sokadik érmünk lesz most. Jótékonyságiba, illetve én még futok egy 10 kilométeres, mert én rendszeresen futok, tehát mondhatni, hogy nagy reményekkel vágok neki. Úgyhogy minden évben nagyon örömmel várjuk, hogy mikor lehet nevezni, úgyhogy az első között neveztünk most is. Futok a jótékonyságin én is, mert vagy az iskolának, és hát a 10 kilométer az meg magamért. Imádjuk, szeretjük. Nekem rengeteget segít, úgy fizikálisan is, meg mentálisan is természetesen. Tehát az úgy helyre rak minden. Tehát nagyon fontos, hogy jelen legyen az életünkben.
Kazincz Barcikán már 12. éve a kolorfutás is hosszú távú hagyománynak számít. Minden év legnagyobb közönséget összerántó sport megmozdulása, amely a várva várt helyi ünnepnapok közé tartozik. Az idei futam is jeles induló és szurkoló létszámmal büszkélkedhetett, de újdonságokat is tartogatott. A mostani esztendő lett az első, amikor 2 nevezési csomagból, a nagyobbat választva, névre szóló design futópólóban rajtolhatott nő, férfi és gyerek. Minden célba érő befutóérmet kapott, amely ebben az évben újra foszforeszkált a sötétben. Bár a hétköznapi hősportolókat a jól bevált távok fogadták, az újdonságok nem értek véget. A kissé megújult útvonalon az egyre nagyobb korúak egyre nagyobb köröket futottak, egyre nagyobb sötétben, de ahogy eluralkodott a város felett az alkony, úgy burkolózott fénybe a főtér. Egyedi fényfestés derítette még színesebbé a főteret, övező markáns épületeket. Zárásképpen pedig 2 új üdezenés program, az utcazene fiesta, majd a csoportos gitáros örömzene foglalta keretbe az idei kolorfutást. Szitka Péter, Kazincz Barcika polgármestere, ahogyan általában, maga is indult a futamon. Úgy véli fontos, hogy a cégvezetők, vezetők, akik egy egységet fognak össze, akikre most felnéznek, példásan megmozgassák magukat, és erre kiváló alkalom a kolorfutás. Szitka Pétert hallják.
Abszolút fontos az, hogy akik cégvezetők, akik vezetők, akik valamilyen egységet visznek, akikre felnéznek, akik ikonok, és úgy általánosságban egyébként a város lakók is megmozgassák magukat, és erre egy kiváló alkalom a kolorfutás. Az idő is megkegyelmezett nekünk, ugye az elmúlt napokban azért kaptunk csapadékot bőséggel, és most egyébként arra az időszakra, amikor meg egyébként a város megmozdul, és a környező településekre is nagyon messziről is jönnek ide futni, jól érezni magukat, akkor egyébként egy ilyen idő fogadja őket, ami szerintem kiváló futóidő, úgyhogy remélem, hogy minél többen meg fogják magukat mérettetni, nagyon jól fogják magukat érezni, mindenféle távon ki lehet magát próbálni az embernek, a gyermekek egyébként nagy tömege rajong ezért a rendezvényért, tehát nagyon sokan vannak, akik már várták, hogy itt lehessenek, és szintén egy kicsit közösen együtt futsanak, vagy egy kicsit versengjenek, úgyhogy szerintem egy kiváló délután este elé nézünk. Én azt gondolom, hogy ahhoz a színességhez, meg sokszínűséghez, ami alapvetően egyébként a városnak a fő küldetése az elmúlt mondjuk 10x évben, ahhoz azt gondolom, hogy egy nagyon jól kapcsolódó olyan jellegű program, ahol egyébként a színességet talán a korosztályi összetétel, maga a változatossága, az, hogy egyébként ehhez a futóprogramokhoz is milyen jellegű kapcsolódó, más eseményeket is hozzá tudunk csapni, az, hogy egyébként a város fő frekventált területén van, az, hogy egyébként a futókat egyébként buzdítják olyanok, akik végig az útvonalakon, akik egyébként hozzátartoznak a városhoz, és a város gyakorlatilag körforgásában, pesgésében benne vannak, szóval ez mindez ahhoz a színességhez tesz hozzá, ami azt gondolom, hogy az alapkoncepciója ennek a városnak, és hát természetesen a sportban való élenállás és példamutatás magas iskolája mindaz a tömeg, aki gyakorlatilag itt van, és mutatja a nagyvilágnak, hogy egyébként a magunkkal való törődés, a sportosság, a kicsi mozgás az mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy egészségesen és odafigyelően éljünk.
A városvezető azt gondolja, hogy a város sokszínűségéhez jól illő program a kolorfutás. A maga korosztályi összetételével, a program változatosságával, a kapcsolódó más eseményekkel, valamint a futókat buzdító városi közönséggel. Most pedig Csépány Pétert, a negyedmaraton győztesét hallják.
Nagyon szeretem a barcikai versenyt, mert gyönyörű a város, meg egyáltalán ez a rendezvény. Én nagyon szeretek este futni, úgyhogy ez különösen imádom ezt a versenyt. Hát sokat futok, úgy készülök, egy heti 4-et futok körülbelül, ilyen 10-15 kilométereket esetenként, és hát így készülök.
Hivatalosan is megnyílt Sátoraljaújhely új attrakciója, a pumpapálya. A kerekező, korcsolyázó és gördeszkások számára megépített extrém pálya több nehézségi fokkal várja a sport szerelmeseit. Helyet kapott benne egy az országban még egyedülálló, úgynevezett medencepálya is. Nagy Oszkárt, a kivitelező cég vezetőjét hallják.
A nyár közepén vagy a legnagyobb hőségben csináltuk a pályát, a pálya megkapta a TÜV tanúsítványt, igazából használatra teljesen alkalmas. Kék csíkkal jelöltük a gyermek és kezdőpályát, ezt egy külön szeparát nyomvonalon gyakorolhatják azaz gyakorolni vágyók, illetve a kezdők, amatőrök. A fehérrel a főnyomvonalat, ami a versenynyomvonal, akár a Pandon Kupa sorozatnak is helytadó állomásként üzemelhet majd, illetve pirossal jelöltük itt mögöttem látható az ugratós nyomvonalat, ami inkább haladók profiknak készült pályanyom, illetve Magyarországon először itt a mögöttünk látható zölddel jelöltük, egyébként ennyi jelölésünk nem is volt még soha egy pályán, tehát ez már a negyedik. Zöldcsíkkal jelöltük itt ezt a belső pult, úgynevezett medencét, ami pumpapályába itthon integrálva még nem készült el, tehát ez Németországban, Svájcban egy külön sajátosság, általában a pályáknak, nagyon szeretik a gyerekek meg a rolleresek, kicsit egy ilyen skateparkos jellegű elem, hogy védőfelszerelések használta kötelező, tehát nem hogy erősen ajánlott, hanem hogy kifejezetten kötelező, a bukós isak az teljesen alapeleme ahhoz, hogy használjuk a pályát, ajánlott még térdvédő, könyökvédő, igazából bármilyen olyan védőeszköz, amit jónak látunk, és ez 2-től 99 éves korig tényleg bárki használhatja, és megtalálja a saját szintjét a pályán.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.